Nyug det. Egy. Ezében egy dobos sörrel Hodges kijön a konyhából, leül a lazé bolyra, a doboz leteszi balra, a kis asztalra a pisztoly mellé. Ez egy 38-as Smith & Wesson M&P revolver. Az M&P a military és a police monogramja. Szórakozottan ütögeti, hogy az öreg kutya oldalát szokta az ember, aztán fölveszi a távkapcsolót és a hetes csatornára kapcsol. Egy kicsit elkésett, a stúdió közönsége már tapsol. Egy rövid életű, gyászos divat hóbortra gondol, amely a 80-as évek végén vette be magát a városba. Vagy inkább megfertőzte, mert olyan volt, mint a lázroham. A város három újságja egy nyáron vezércikket írt róla. Mostanra két újság oda, a harmadik lélegeztetőgépen. A konferencié élesre vasalt öltönyben nagy léptekkel jön be, integet a közönségnek. Hodges a hét csak nem minden napján nézte ezt a műsort, szinte azóta, hogy nyugdíjba vonult a rendőrségtől, és úgy gondolja, hogy ez az ember túl jó ehhez a munkához, amely kisé olyan, mint védőruha nélkül búvárkodni egy szennyvíz csatornában. Annak a típusnak látja a konferenciét, aki néha öngyilkosságot követel, aztán pedig a barátai és a közeli rokonai azt mondják, sosem gondolták volna, hogy valami baj van, és emlegetik, milyen vidám volt, amikor utoljára látták. Erre a gondolatra ismét megveregeti szórakozottan a revolvert. Victory modell. Öregecske, de azért jó. A saját fegyvere. A szolgálatban Glock 40-est használt. Maga vásárolta, ennek a városnak a rendőreitől elvárják, hogy megvásárolják a szolgálati fegyvereiket, és most a hálószoba széfjében van. A széf biztonságos. Kiürítette a Glockot, betette a széfbe, a búcsúztatása után azóta rá sem nézett. Nem érdekli. A 38-ast viszont szereti. Szentimentálisan ragaszkodik hozzá, de más is van a ragaszkodás mögött. Egy revolver sose szorul be. Már itt is az első játékos, fiatal nő, kurta kék ruhában. Az arca jelentéktelen, de mámulatos teste van. Hodges tudja, hogy valahol a ruha alatt tetoválás lehet, amit ma ribancrendszámnak hívnak. Talán 2-3 is. A közönség férfi tagjai füttyögnek és dobrokolnak, az asszonyok mérsékelten tapsolnak. Némelyikük a szemét forgatja. A játékos pont az a fajta nő, akinél nagyon nem szeretjük, ha a férjünk megbámulja. A nő már eleve zabos. Elmondja a műsorvezetőnek, hogy a fiúja gyereket csinált egy másik nőnek, és folyton odamászkál látogatni. Még mindig szereti, mondja, de rüheli, hogy az a... A következő két szót kisípolják, de Hodges le tudja olvasni a nő szájáról a kibaszott kurva szavakat. A hallgatóság éljen ez. Hodges iszik egy kortyot a söréből. Tudja, mi következik. Ez a műsor olyan kiszámítható, mint a péntek délutáni szappanoperák. A műsorvezető hagyja egy darabig kerepelni, aztán bemutatja a másik nőt. Neki is dögös teste van, és pár méternyi szőke haja is hozzá, és a bokáján hordja a ribancrendszámot. Oda megy a másik nőhöz, és azt mondja neki, megértem, mit érzel, de én is szeretem. Más is járhat a fejében, de csak eddig jut, mielőtt dögös testű egy akcióba lép. Valaki a kulisszák mögött megszólaltat egy csengőt, mint a boxmeccs kezdődne. Hodges úgy véli, erről is van szó. Ennek a műsornak minden vendégét kárpótolni kell, máskülönben miért csinálnák. A két nő néhány másodpercig öklöz és karmol, aztán a két security feliratú trikot viselő felpumpált barom, akik a háttérből figyelték az eseményeket, szétválasztja őket. Egy darabig még ordítanak egymásra, kifejtve bőlére engedett véleményüket, aminek a nagy részét kisipolják, miközben a műsorvezető joviálisan figyeli őket. Ez alkalommal dögös testű kettő kezdeményezi a csatát egy jókora maflással, amitől dögös testű egy feje hátra csuklik. Ismét megszólal a csengő. A harcosok elterülnek a színpadon, a ruhájuk felgyűrődik, karmolnak, ütnek, pofoznak. A közönség őrjöng. A biztonsági barmok szétválasztják őket, a műsorvezető közéjük áll és beszél hozzájuk, színleg csitítóan, igazából uszítóan. A két nő kinyilvánítja halálos szerelmét, majd egymás arcába köp. A műsorvezető azt mondja, rögtön visszajönnek, azután egy C-kategóriás színész nőcske kínálgat diétás pirulát. A Jazz ismét iszik egy kortyot, és tudja, hogy félig sem fogja kiüríteni a dobozt. Ez mulatságos, mert amikor rendőr volt, rohadt közel járt ahhoz, hogy alkoholista legyen. Amikor a piálás miatt tönkrement a házassága, úgy vélte, tényleg alkoholista. Minden akaraterejét összeszedve leállt, megígérve magának, hogy annyit ihat, amennyit csak akar, mihelyt lehúzza a 40-et. Elég döbbenetes szám, ha azt nézzük, hogy a városi rendőrök 50%-ban 25, 70%-ban 30 év szolgálati idő után vonulnak vissza. Csak hát most, hogy megvan a 40, már nem nagyon érdekli az alkohol. Párszor erőltette a berúgást, csak hogy lássa megye, és ment. De piásan sem volt jobb, mint józanon. Sőt, kicsit még rosszabb is lett. Folytatódik a mutatvány. A műsorvezető azt mondja, van egy másik vendége, és Hodges tudja, ki lesz az. A közönség is. Csaholnak a várakozástól. Hodges fölveszi az apja pisztolyát, belenéz a csövébe, majd visszateszi a tévéműsorra. Az a férfi jön elő jobb oldalon a színfalak mögül, aki miatt dögös testű egy és dögös testű kettő olyan élethalál harcban áll egymással. A néző előre tudja, hogy fog kinézni, még mielőtt előillegetné magát, és tényleg úgy is néz ki. Egy segédbenzinkutas, vagy egy árufeltöltő? Esetleg az a fickó, aki megbütykölte rosszul a kocsinkat a Mr. Speedy-nél. Sovány és sápadt, fekete haja bóbítába fésülve a homloka fölött. Vászongatját visel, hozzá őrült zöld-sárga nyakkendőt, amely éppen a kiugró Ádám csutka alatt folytogatja hóhércsomóval. A gatyaszár alól antilop csizma hegyesedik elő. A néző előre tudta, hogy a nőknek ribanc rendszámuk lesz, és tudja, hogy ennek az embernek akkora a farka, mint a lónak, a mozdonyénál is hatalmasabb erővel, és az ágyúgolyónál is gyorsabban lövi a spermát. Egy szűz hajadon, aki azután ül le a vécére, hogy ez a pofa ott verte ki, terhesen fog felállni. Valószínűleg ikrekkel. Vigyorog, ahogy a menős rácok szoktak laza hangulatban. Álmainak ne továbbja a rokkan nyugdíj. Hamarosan megszólal a csengő, és az asszonyok ismét egymásnak esnek. Később, miután eleget hallgattak a pasas hantájából, összenéznek, aprót biccentenek és közösen rohamoznak. Ez alkalommal a biztonsági őrök kicsit tovább várnak, mert ez a végső harc az, amit a közönség a stúdióban és otthon egyaránt látni akar. Ahogy a tyúkok a kakasra támadnak. A rövid életű gyászos divat hóbortot a 80-as évek végén, a fertőzést, csöves bunyónak hívták. Valami csatorna lángész találta ki, és amikor kiderült, hogy hasznot hajt, 3-4 befektető ráugrott, hogy finomítsa az üzletet. Az ember megfizetett 2 csavargót, fejenként 30 dolcsival, aztán a megfelelő helyen és a megfelelő időben egymásnak ugrasztotta őket. Hodges arra a helyre emlékezett a legjobban a keleti oldalon, egy Bambalam nevű lerohadt striptease bár mögötti pihenőben. Mielőtt megvoltak a küzdők, jöhetett a reklám, akkor tájt csak szóban, az internet széles körű használata még túl volt a látóhatáron, és a nézőknek fejenként 20 dolcsit kellett leperkálniuk. Azon a meccsen, amelyen Hodges és Pete Huntley rajtaütött, 200-nál is többen voltak. A legtöbben fogadásokat kötöttek és mocskolták egymást, mint akik megvesztek. Voltak ott nők is. Némelyik estei ruhában fölékszerezve nézte, ahogy az a két agyament piás egymástak ugrik, csapkodva, rúgva, elesve, fölkelve és összefüggéstelenül ordítozva. A tömeg nevetett, éjjenzett és bíztatta a harcosokat. Ez a műsor is ilyen, csak itt diétás tabletták és biztosító társaságok álcázzák az akció költségeit, ezért Hodges feltételezi, hogy a küzdő felek, mert azok, még ha a műsorvezető vendégeknek nevezi is őket, valamivel több, mint 30 dollárral és egy üveg Night Train-nel távoznak. És itt nincsenek rendőrök, hogy szétzavarják őket, mert minden olyan törvényes, mint a lottó. Amikor vége lesz a műsornak, megjelenik egy nem ejtek foglyokat fejű bírónő a hivatással járó türelmetlen erény palástjában, hogy alig leplezett haraggal hallgassa végig az elé járuló csipszar kérelmezőket. A következő a kövér családi pszichológus, aki megríkkatja vendégeit. Ezt ő úgy hívja, hogy áttör a tagadás falán, és távozásra szólítja fel őket, ha bármelyik megmeri kérdőjelezni a módszereit. Hodges úgy véli, hogy a kövér családi pszichológus régi KGB kiképző videókból tanulhatta ezeket a módszereket. Hodges ezt a színes szarból álló menüt eszi minden hétköznap délután, miközben ül a lázé bolyon az apja pisztolyával, amit a papa járőr korában viselt, a mellette lévő asztalon. Minden nap fölveszi néhányszor és belenéz a csőbe. Ellenőrzi azt a kerek sötétséget. Kétszer a szájába vette, csak hogy érezze milyen, amikor egy töltött pisztoly fekszik az ember nyelvén, a szájpadlás felé mutatva. Nyilván szoktatja magát. Ha sikerülne berúgnom, akkor el tudnám halasztani, gondolja. Legalább egy évre elhalaszthatnám. És ha legalább két évig elhalaszthatnám, a vágy is elmúlna. Érdeklődhetnék a kertészet, a madárfigyelés, vagy akár a festészet iránt. Tim Quigley festegetni kezdett odalent Floridában, egy nyugdíjas lakóparkban, amely tele van öreg zsarukkal. Quigley tényleg élvezte a dolgot, néhány munkáját még el is adta a Venice-i művészeti fesztiválon. Mármint a szélütéséig. Utána 8-9 hónapot ágyban töltött, a jobb oldala teljesen megbénult. Tim Quigley nem festett többé. Aztán elment. Búúú! Megszólal a harci csengő, és na-na, hogy a két nő neki megy a bolond nyakkendős, géres fickónak, festett körmeik villognak, hatalmas loboncuk repked. Hodges ismét a fegyveréért nyúl, de még meg sem érinti, amikor kattanást hall a bejárati levélnyílás felől, aztán puffan az előszoba padlóján a küldemény. Az e-mail és a Facebook korábban semmi érdekes nem érkezik a levélnyíláson át, de azért föl kell. Át fogja nézni, mi az. Elteszi az apja MP38-asát egy másik napra. 2. Mire Hodges visszatér a székéhez a kis köteg levéllel, a verekedős műsor vezetője éppen búcsút mond, és megígéri a közönségnek, hogy másnap törpék lesznek. Azt nem részletezi, hogy testi vagy szellemi értelemben. A lázé boly mellett két műanyag szemétkosár áll, az egyik a visszaváltható üvegeknek és dobozoknak, a másik a papírhulladéknak. Ez utóbbiba kerül a Walmart prospektusa, amely árzuhanást ígér, egy ajánlat temetési biztosításra, kedvenc szomszédunknak. Egy hirdetés, hogy minden DVD féláron kapható egy héten át, de csak is a Discount Electronicsban. Egy levelező lapnyi kérvény esdekel az ön fontos szavazatáért, egy pofa érdekében, hogy betölthesse a városi tanácsban az üresedést. Van fénykép is a jelöltről, Hodges szerint olyan, mint Dr. Oberlin a fogorvos, akitől gyerekkorában rettegett. Újabb prospektus az Albertsons áruházból. Ezt Hodges félreteszi, egyelőre eltakarva apja pisztolyát, mert tele van kuponokkal. A legutolsó egy igazi levél. Tapintásra meglehetősen vastag szabványméretű borítékban. Ezt K. William Hodges Nyug Det-nek címezték a Harper út 63 alá. Feladó nincs. Balra fent, ahová a feladót szokás írni, Hodges az aznapi postájának második smiley-ja látható. Csak itt nem a Walmart árzuhanásé kacsingat, ez az emotikon fekete szemüveget visel és vicsorít. Ez feldob egy emléket, ami nem szép. Nem, gondolja. Nem. De azért olyan gyorsan tépi fel a borítékot, hogy a papír elszakad, és 4 gépelt lap hullik ki belőle. Nem igazi gépelés, nem írógéppel készült, hanem olyan számítógépes betűkészlettel, amely a gépelésre hasonlít. Kedves Hodges detektív, olvassa a megszólítást. Oda se nézve kinyújtja a kezét, leveri a padlóra az Albertson prospektust, ujjai oda sem figyelve keresztül mennek a revolveren, amelyet nem is érzékelnek, és megmarkolják a tévé távirányítóját. Hodges megnyomja a kikapcsoló gombot, dorgálás közben némítva el a nem ejtek foglyokat fejű bírónőt, hogy kizárólag a levélre figyeljen. Három. Kedves Hodges detektív! Remélem nem zavarja, hogy a címét használom, noha már 6 hónapja visszavonult. Úgy érzem, ha tehetségtelen bírók, korrupt politikusok és ostoba katonai parancsnokok megőrizhetik a címüket a nyugdíjban is, Akkor ennek így kellene lennie a város történetének egyik legtöbbet kitüntetett rendőrének esetében is. Ezért Hodges detektívnek fogom szólítani. Uram, egy újabb titulus, amelyet megérdemelt, mint a pajzs és pisztoly igaz lovagja. Számosokból írok önnek, de azzal kell kezdenem, hogy gratulálok összesen 40 szolgálati évéhez, amiből 27-et nyomozóként dolgozott végig. Láttam valamennyit a búcsúztatóból a tévében, Public Access Channel 2, sokak által figyelmen kívül hagyott forrás. Így tudom, hogy másnap este buli volt a Rentry Inn-ben a repülőtér mellett. Elfogadom, hogy az volt az igazi búcsúztató. Én biztosan sosem jártam ilyen erezdel a hajam bulin, de sok rendőrműsort nézek a tévében, és noha biztos vagyok benne, hogy sokuk hamis képet fest a rendőr sorsról, sokuk New York PD, Blue, Homicide, a drót, stb. Mutatott be ilyen búcsúztató bulikat, és szeretek úgy gondolni ezekre, mint amilyenek híven ábrázolják a pajzs és pisztoly lovagjainak búcsúját kenyeres pajtásaiktól. Azt hiszem így lehet, mert ugyancsak olvastam búcsúztató jeleneteket legalább két Joseph Van Baugh könyvben, és ezek hasonlítanak. Van Baugh csak tudja, hiszen önhöz hasonlóan ő is nyugdett. Úgy képzelem, hogy léggömbök lógnak a mennyezetről, sokat isznak, sok trágár beszéd, felemlegetik a régi szép napokat és a régi ügyeket. Valószínűleg sok és boldog zene harsog, és feltehetőleg egy-két striptease táncos nő rázza a fartolait. Feltehetőleg vannak beszédek, amelyek sokkal viccesebbek és sokkal igazabbak azoknál, amelyek a nagyképű ceremóniákon elhangzanak. Na, milyen vagyok? Nem rossz, gondolja Hodges. Egyáltalán nem rossz. Kutatásom szerint nyomozó pályafutása alatt szó szerint ügyek százait oldotta meg, köztük sok olyan jellegűt, amelyeket a sajtó, ahogy Ted Williams mondja, a billentyű lovagjai, szenzációsnak nevezett. Elkapott gyilkosokat, rablóbandákat, gyújtogatókat és erőszaktevőket. Egy cikkben, amelyet úgy jelentettek meg, hogy egybeessen az ön búcsúztatásával, régi társa Peter Huntley, első osztályú det, a szabályszerűség és az ösztönös lángész ötvözetének nevezte önt. Igazán szép bok. Ha ez igaz, és azt gondolom, hogy így van, akkor mostanra bizonyára rájött, hogy én egyike vagyok azon keveseknek, akiket nem kapott el. Konkrétan én vagyok az, akit a sajtó A. Jokernek, B. Bohócnak, vagy C. Mercedeses gyilkosnak nevezett. Ez utóbbit szeretem a legjobban. Biztos vagyok benne, hogy ön mindent elkövetett, de sajnos, önre nézve nem rám, kudarcot vallott. Úgy képzelem, Hodges nyomozó, hogyha volt valaha tettes, akit el akart kapni, akkor az az ember, aki tavaly szándékosan belehajtott a City Centernél kiírt állásbőrzére összegyűlt tömegbe, 8 szemét megölt, és sokkal többet megsebesített. Meg kell mondanom, hogy még a legvadabb várakozásaimat is meghaladtam. Megfordultam-e az agyában, amikor átadták önnek a hivatalos búcsúztatón azt a kitüntetést? Megfordultam-e az agyában, amikor kenyeres pajtásai a pajzs és pisztoly lovagrendjében történeteket meséltek, ki csak találgatok, tetten ért bűnözőkről, vagy felidézték a rossz tréfákat a drága jó öreg őrszobán. Lefogadom. Meg kell mondanom önnek, mennyire szórakoztató volt. Őszinte leszek önhöz. Amikor padlógázt adtam, és megküldtem szegény Mrs. Olivia Trelawney Mercedesét egyenesen a tömegbe, életem legnagyobb merevedését élhettem át. És a pulzusom 200-zal vert. Ó, de mennyire! Újabb napszemüvege, Smiley. Mondok önnek egy igazi bizalmas infót, és ha nevetni akar, csak rajta, mert ez valahol mulatságos. Noha, azt hiszem, azt is mutatja, milyen óvatos voltam. Kotton volt rajtam. Egy gumi, mert féltem a spontán ejakulációtól, és a DNS vizsgálat kimutathatta volna. Nos, ez nem történt meg, de azóta számos alkalommal maszturbáltam, miközben arra gondoltam, hogyan próbáltak menekülni, de nem tudtak. Össze voltak zsúfolódva, mint a szardiniák. És milyen rémültnek látszott mindenki. Ez nagyon vicces volt. Meg arra, hogy előre vágottam, amikor az autó beléjük gázolt. Hú, te iszki volt. Az igazat megvalva nem tudtam, hogy mi történhet. Azt gondoltam, hogy 50-50 százalék az esély, hogy elkapnak vagy sem. De hát bolond optimista vagyok, és épp úgy felkészültem a sikerre, mint a kudarcra. A Koton bizalmas info, de lefogadom, hogy törvényszéki orvostani csoportjuk, a helyszínelőket is nézem, pokolian csalódott, amikor nem találtak semmilyen DNS nyomot a bohócálarcban. Bizonyára azt mondták, a fenébe, ez a ravasz tettes hajhálót viseletet alatta. És tényleg így van. Ezen felül hippóval is kimostam. Még most is átélem a puffanásokat, ahogy elgázolom őket, a recsegést és azt, ahogy az autó ugrált, ahogy átment a testeken. Hatalomhoz és parancsoláshoz nincs jobb, mint egy 12 hengeres Mercedes. Amikor az újságban láttam, hogy az áldozataim között egy baba is van, úgy örültem. Egy ilyen fiatal életet kioltani? Ha elgondolom, mi mindenről maradt le? Patricia Gray. Nyugodjék békében. És a mamát is elkaptam. Eperlekvár lett a hálózsákban. Ugye milyen izgi? Ugyancsak élvezettel gondolok arra az emberre, aki elveszítette a karját, és még annál is nagyobb élvezettel arra a kettőre, akik megbénultak. A férfi csak deréktől, de Martin Stover most alapjában véve csak egy botra tűzött fej. Nem haltak meg, de valószínűleg azt szeretnék, bárcsak meghaltak volna. Na, ehhez mit szól Hodges nyomozó? Most valószínűleg arra gondol, miféle beteg és pervers korcsal van dolgom. Igazából nem is hibáztatom, de azért ezt vitatnám. Azt hiszem, nagyon sok ember élvezettel tenné meg, amit én. Ezért is élvezik a könyveket és a filmeket, napjainkban még a tévéműsorokat is, amelyek kínzást és csonkítást mutatnak, stb. Stb. Az egyetlen különbség az, hogy én valóban megtettem. De nem azért, mert őrült vagyok. A szó bármilyen értelmében. Csak mert nem tudtam pontosan, hogy milyen tapasztalat lesz, csak azt, hogy borzasztóan izgi lesz. Holtig tartó emlékekkel, ahogy mondani szokták. A legtöbb emberre még kisgyerekkorában ráhúzzák az ólomcsizmát, amelyet aztán egész életükben viselnek. Ezt az ólomcsizmát lelkiismeretnek hívják. Nekem az nincs. Így hát magasan szárnyalhatok a normális tömeg feje fölött. Na és elkapnak. Nos, ha ez ott történt volna, ha Mrs. Trelawney Mercedes-e elakad, vagy ilyesmi történik, nem sok esély volt rá, jól karban tartott jármű volt. Gondolom a tömeg széttépett volna. Megértettem, hogy ez is a lehetőségek közé tartozik, és ez csak fokozta az izgalmat. Igazából nem hittem, hogy tényleg ez történik, mert a legtöbb ember birka, és a birkák nem esznek húst. Gondolom kicsit megvertek volna, de egy kis verést kibírok. Valószínűleg letartóztattak volna, bíróság elé kerülök, ahogy őrültségre hivatkozom. Talán tényleg az is vagyok. A gondolat biztosan átfutott az agyamon, de ez valami különleges őrültség. Akárhogy is, hatot vetettem, és megúsztam. A köd segített. Van még valami más is, amit láttam, ez alkalommal egy filmben. A címére nem emlékszem. Volt egy nagyon okos sorozatgyilkos, és a zsaruk közöttük Bruce Willis, abban az időben, amikor még volt egy kis haja, eleinte nem tudták elkapni. Így hát Bruce Willis azt mondta, ismét el fogja követni, mert nem bír magával, és előbb-utóbb hibázni fog. És akkor elkapjuk. Meg is tették. Az én esetemben ez nem igaz, Hodges nyomozó, mert bennem egyáltalán nincs késztetés, hogy ismét megtegyem. Mert az én esetemben egy elég volt. Megvannak az emlékeim, olyan világosak, mint a nap, és természetesen az emberek nagyon megrémültek utána, mert biztosak voltak benne, hogy ismét megteszem. Emlékszik, hogy felfüggesztették a nyilvános rendezvényeket? Ez nem volt olyan vicces, de azért très amusant volt. Ahogy látja, mindketten nyugok vagyunk. Ha már itt tartunk, egyedül azt sajnálom, hogy nem vehettem részt az önbúcsúztató bulián, a Rentry Inn-ben, hogy pohárköszöntőt mondjak önre, kedves detektív uram. Ön igazán mindent megtett. Természetesen Huntley nyomozó is, de ha igazat írtak az újságok és az internetes cikkek az önök karrierjéről, maga volt az első ligás, ő pedig mindig csak a második marad. Biztos vagyok benne, hogy az ügy még mindig a megoldatlanok között van, és ő időnként előveszi ezeket a régi jelentéseket, hogy tanulmányozza őket, de úgysem jut semmire. Azt hiszem, ezt mindketten tudjuk. Zárhatom a levelemet egy aggodalommal? Bizonyos tévéműsorokban, és azt hiszem az egyik Wambaug könyvben is, bár lehet, hogy James Pattersonnál olvastam, a léggömbös, ivós, zenés nagy bulit egy szomorú zárójelenet követi. A detektív hazamegy, és rájön, hogy a pisztolya és a pajzs nélkül az élete céltalan. Amit én meg tudok érteni. Ha belegondol, mi lehet szomorúbb egy öreg, nyugdíjas lovagnál? Na, szóval a detektív végül agyonlövi magát a szolgálati revolverével. Utána néztem az interneten, és felfedeztem, hogy az ilyesmi nem csupán kitalálás. Tényleg megtörténik. A nyugdíjas rendőrök között rendkívül magas az öngyilkosok aránya. A legtöbb esetben az ilyen szomorú tettet elkövető rendőröknek nincsenek közeli rokonaik, akik megláthatnák az intőjeleket. Sokan önhöz hasonlóan elváltak. Sokuknak felnőtt gyermekeik vannak, akik tőlük távol élnek. Azt hiszem, Hodges detektív maga egyedül él a házában a Harper úton, és én egyre jobban aggódom. Miféle életet él most, hogy elvesztette a vadászat izgalmát? Folyton a tévét nézi? Valószínű. Többet iszik? Lehetséges. Az órák lassabban telnek, mert az élete üres lett. Álmatlanságtól szenved? Júj, remélem nem így van. De attól félek, hogy mégis ez lehet a helyzet. Valószínűleg szüksége van egy hobbira, hogy valamin gondolkodnia kelljen, ahelyett, hogy folyton azon rágódna, aki lelépett, és hogy sohasem fogja elkapni. Nagyon nagy baj lenne, ha azon kezdene gondolkodni, hogy az egész pályafutása időpocsékolás volt, mert az a fickó, aki annyi ártatlan embert ölt meg, kicsúszott a kezéből. Nem akarom, hogy a pisztolyán kezdjen el gondolkodni. Pedig azon gondolkodik, igaz? Szeretnék megosztani önnel egy végső gondolatot, úgy is, mint az, aki kicsúszott a markából. Az a gondolat a következő. Menj a picsába, lúzer! Ne, csak vicceltem. Őszinte híve, a Mercedes-es gyilkos. Ez alatt újabb smiley következett, alatta pedig. Utóirat. Sajnálom Mrs. Trelawneyt, de amikor megmutatja ezt a levelet Huntley nyomozónak, mondja meg neki, hogy fölösleges átnézni a temetésen készült fényképeket, amelyeket bizonyosan készítettek a rendőrségi fotósok. Ott voltam, de csak képzeletben. Nagyon jó a fantáziám. Utóirat? Szeretne kapcsolatba lépni velem? Szeretne válaszolni? Próbálkozzon Debbie kék esernyője alatt. Még egy felhasználói nevet is adok. Breki 19. Lehet, hogy nem válaszolok, de hát az ember sose tudhassa. Utóirat? Remélem ez a levél felvidította. 4. Hodges 2, 4, 6, 8 percig csak ül. Tökéletes mozdulatlanságban. Fogja a levelet és a falon lógó Andrew Wyatt nyomatot nézi. Végül leteszi a lapokat a széke melletti asztalra és fölveszi a borítékot. Helyben postáztak, ami nem meglepő. A feladó tudatni akarja, hogy közel van. Ez hozzátartozik a hechez. Ahogy a feladó mondaná, hozzá tartozik a vicchez. Az új vegyszerekkel és a számítógépes szkenneléssel kiváló új lenyomatokat lehet venni papírról, de Hodges tudja, hogy ha ezt a levelet továbbítja a szakértőknek, semmit nem fognak találni rajta. Ez az alak hibbant, de az önértékelése, ravasztettes, tökéletesen pontos. Ám bátor, várjunk csak egy percet. Hogy továbbítod. Föláll, az ablakhoz megy a levéllel, és kinéz a Harper útra. A Harrison lány töfög arra a mopedjén. Túl fiatal még az effélékhez. Nem számít, mit enged meg a törvény, de legalább sisak van rajta. Arra csilingel Mr. Tasty furgonja. Meleg időben a város keleti szélén dolgozik a tanítás befejezésétől alkonyatig. Kicsi elegáns, fekete autó gurul a nyomában. A volánnál ülő asszony szürkülő hajában csavarók. Valóban nő. Lehet férfi is. Parókával női ruhában. A hajcsavaró lehet az utolsó simítása képen. Azt akarja, hogy ezt gondold. Illetve nem egészen. Nem ezt. A magát Mercedes-es gyilkosnak kikiáltó alak mellesleg igazat írt, valóban az újságok és a tévéhíradók keresztelték el annak, azt szeretné, ha Hodges így gondolkodna. A fagylaltos. Nem, a nőnek öltözött férfi a divatos kocsiban. Nem. A tartály kocsi sofőrje vagy a villanyóra leolvasó. Hogyan kelthetsz paranoiát? Segít, ha mellékesen közlöd, hogy nem csak a címét tudod a volt detektívnek. Tudod, hogy elvált, és legalábbis célzásokat teszel egy vagy több gyerek létezésére. Ahogy most kinézett a fűre, rájött, hogy le kéne vágni. Ha Jerome nem jön hamarosan, gondolja Hodges, föl kell hívnom. Gyerek. Vagy gyerekek. Ne áltasd magad. Tudja, hogy a volt nejem, Corinne, és egy felnőtt gyerekünk van, egy Allison nevű lány. Tudja, hogy Ellie 30 éves és San Francisco-ban lakik. Valószínűleg azt is tudja, hogy 165 centi magas és teniszezik. Mindez elérhető a neten. Manapság minden elérhető. A következő lépésben át kellene adni a levelet Pete-nek és az új társának, Isabel Janesnek. Ők örökölték meg a Mercedes-es ügyet néhány más függő ügyel együtt, amikor Hodges kiszállt. Egyes ügyek olyanok, mint a számítógépek, ha nem használják őket, aludni mennek. Ez a levél hamar felébreszti a Mercedes ügyet. Fejben követi a levél útját. A levél nyitástól az előszoba padlójáig, az előszoba padlójától a lázébóig, a lázébójtól ide az ablakhoz, ahonnan láthatja, ahogy a postás furgonja ugyanezen az útvonalon jön visszafelé. Andy Fenster végzett mára. Innen a konyhába, ahol a levél bekerül egy teljesen fölösleges bizonyítékos tasakba, abba a fajtába, amelynek le lehet zárni a tetejét, mert nagy úra megszokás. Ezután Pete és Isabel következik. Pete-től a törvényszékiekhez kerül egy teljes tágításra és küretre, és itt végérvényesen bebizonyosodik a tasak fölöslegessége, nincs új lenyomat, szőrszál, semmiféle DNS. A papírról kiderül, hogy kazalszám lehet kapni a város összes papírboltjában, és végül, de nem utolsó sorban az, hogy közönségesen lézernyomtatóval nyomtatták. Talán képesek megállapítani, hogy milyen számítógépen írták, de még ebben sem biztos, keveset tud a számítógépekről. Ha problémája van az övével, Jeromehoz fordul, aki kényelmes közelségben lakik, és akkor majd kiderül, hogy Mac vagy PC. Sokra megy vele. A szakértőktől a levél visszakerül Pete-hez és Isabelhez, akik kétségtelenül összehívják ezt a fajta idióta rendőri értekezletet, nem ilyet a BBC krimieiben, például a Lutherban és az első számú gyanúsítottban látni, amelyeket pszichopata levelezője bizonyára kedvel. Az értekezletet kiegészítik egy táblával és a levél felnagyított másolataival, aztán még lézeres mutatópálca is lesz. Hodges is megnézett pár ilyen brit bűnügyi sorozatot, és az a véleménye, hogy a Scotland Yard valahogy elfelejtette a régi mondást, miszerint sok bába között elvész a gyerek. Minden esetre az értekezlet egy valamit elér, és Hodges szerint a pszichopata éppen ezt akarja. Miután 10 vagy tucatnyi nyomozó van jelen, a levél létezése elkerülhetetlenül kiszivárog a sajtóba. Az illető valószínűleg nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy nem vágyik a bűncselekmény megismétlésére, ám Hodges abban az egyben kételkedik, hogy szeretne bekerülni az újságokba. Pitypang pöttyözi a gyepet. Határozottan ideje hívni Jeromot. A füved leszámítva is, hiányzik az arca. Klassz srác. Van valami más is. Még ha a pszichopata igazat mond is arról, hogy nem óhajt újabb tömeggyilkosságot elkövetni, valószínűtlen, de nem kizárható, akkor is roppantul érdekli a halál. A levél hallgatólagos jelentése nem is lehet világosabb. Nyírd ki magad. Már gondolkodtál rajta, tedd hát meg a következő lépést. Ami történetesen az utolsó. Vajon látotta, hogy játszottam a Papa 38-asával? Látta, hogy a számba veszem. El kell ismernie, hogy lehetséges. Sose jutott eszébe, hogy leeressze a redőnyt. Ostoba fejjel biztonságban érezte magát a nappaliában, holott akárki vehet magának távcsövet. Jerome is láthatta, miközben felszögdécselt idáig az ösvényen, hogy megkérdeze, nincs-e valami munka a ház körül. Adjak a melónak egy kicsit! Csak hogyha Jerome látta volna, ahogy a régi pisztolyjal játszik, frászt kap. Okvetlenül mondott volna valamit. Vajon Mr. Mercedes tényleg maszturbál, amikor arra gondol, hogy elgázolta azokat az embereket? A rendőrségen töltött évei alatt Hodges látott dolgokat, amelyekről senki sem beszélne, aki nem tapasztalt hasonlókat. Az ilyen mérgező emlékek miatt hiszi el, hogy a levélíró igazat mondhat a maszturbációról és a lelkiismeret hiányáról. Hodges olvasott róla, hogy Izlandon olyan mély kutak vannak, amelyekbe az ember bedobhat egy követ és nem hallja meg a locsanást. Arra gondol, hogy az emberi lélek is ilyen kút. Az olyan dolgok, mint a csöves bunyó, csak félúton vannak ezekben a kutakban. Visszatér a Lazé bolyhoz, kinyitja az asztal fiókját, előveszi a mobilját. A helyére teszi a 38-ast, bezárja a fiókot. A gyors tárcsázón benyomja a rendőrség gombját, de amikor a központos megkérdezi, hová irányítsa a hívást, Hodges azt feleli.
A fenébe! A rossz gombot nyomtam meg a telefonomon. Elnézést a zavarásért.
Semmi baj, uram, mondja a lány derűs hangon. Nem hívja őket. Még nem. Nem tesz ilyesmit. Végig kell gondolnia. Nagyon, nagyon nagy szüksége van a gondolkodásra. Hodges ül, a televíziót bámulja, amely hónapok óta először nincs bekapcsolva egy hétköznapi délutánon. Aznap este elhajt a Newmarket plázába és egy tájétteremben vacsorázik. Mr. Buramuk személyesen szolgálja ki.
Rég nem láttuk, Hodges biztos úr.
Ezt úgy ejti ki, hogy
Hodges biztatjó.
Mióta nyugdíjba mentem, magam főzök.
Adja, hogy én főzök. Sokkal jobb.
Csak amikor ismét megkóstolja Mrs. Buramuk Tom Yum gangját, akkor jön rá, hogy milyen bolonda, miért félig sült hamburgert és spagetti teszik Newman Mártással. A Sang Kaya Fug Tong ébreszti rá, mennyire beleunt már a Pepperidge Farm kókuszos sütibe. Ha soha többé nem eszem kókuszos sütit, gondolja, ugyanolyan boldogan élek, amíg meg nem halok. A vacsorához iszik két doboz szingát, és ez a legjobb sör, amit a Rentry-ben lezajlott búcsúbuli óta jött, ahol csak nem pontosan úgy zajlottak az események, ahogy Mr. Mercedes leírta. Még egy farktolait rázó, striptease táncos nő is volt. Meg minden egyéb. Vajon Mr. Mercedes ott ólálkodott a terem hátuljában? Ahogy a rajzfilm opuszum szokta mondani,
lehetséges, maszki, lehetséges?
Ismét otthon van, ül a Lazé bolyban, és fölveszi a leveleket. Tudja, mi lesz a következő lépés, mármint ha nem fordul Pete Huntleyhoz, de több esze van annál, hogy két sör után próbálkozon. Így hát beteszi a levelet a fiókba, a 38-asra, nem bajlódott a bizonyítékos tasakkal, és hoz egy újabb sört. A hűtőszekrényben csak egy Ivory speciál van, a helyi márka, de pont annyira ízlik, mint a Singa. Amikor végez vele, bekapcsolja a számítógépet, megnyitja a Firefoxot és begépeli. Debbie kék esernyője alatt. A leírás nem sokat mond. Társasági oldal, ahol értékes emberek cserélnek érdekes eszméket. Pontolgatja, hogy tovább lép, aztán lekapcsolja a számítógépet. Ez sem. Ma este nem. Későn szokott lefeküdni, mert így kevesebb órát kell hánykolódással és forgolódással töltenie, régi ügyeken, régi hibákon rágódva, de ma este korán lekapcsolja a villanyt, és tudja, hogy szinte azonnal el fog aludni. Csodálatos érzés. Elalvás előtt Mr. Mercedes méregtől csöpögő levelének befejezése az utolsó gondolata. Mr. Mercedes azt akarja, hogy legyen öngyilkos. Vajon mit szólna, ha megtudná, hogy ő maga adott okot a pajzs és pisztolynyugdíjas lovagjának az életbe maradásra? Legalábbis egy időre. Aztán álomba merül. 6 pihentető órát alszik, mielőtt a hólyagja felébreszteni. Kitapogatózik a fürdőszobába, kipisíli magát és visszamegy az ágyba, ahol még 3 órát alszik. Amikor felébred, a napfény ferdén süt be az ablakokon, és a madarak csiripelnek. A konyhába megy, ahol kiadós reggelit üt össze magának. Miközben 2 keményre sült tükörtojást csúsztat egy tányérra, amelyen már ott van a szalonna és a pirítós, csodálkozva megáll. Valaki énekel. Ő maga az. 6. Amikor a reggeli edény már a mosogatógépben van, bemegy a dolgozószobába, hogy elemezze a levelet. Olyasmi ez, amit legalább már 2 tucatszor csinált, de sosem a sajátjával. Nyomozó korában mindig ott volt Pete Huntley, hogy segítsen, és Pete előtt a 2 korábbi társa. A legtöbb levélben férjek, és egy-két elvált feleség fenyegetőztek. Nem jelentettek nagy kihívást. Némelyik levél pénzt követelt, mások zsaroltak, ami ugyancsak a pénzszerzés egyik formája. Egyszer egy gyerekrabló követelt csekéke fantáziátlan összeget. És három, négy, ha Mr. Mercedes levelét is ide számítjuk, olyan gyilkosoktól érkezett, akik bevallották tettüket. Kettő nyilvánvalóan az ujjából szopta. Egyet talán a sorozatgyilkos küldött, akit országúti Joe-nak neveztek el, vagy nem. De mi a helyzet ezzel? Valódi vagy hamis? Igazi vagy kitalált? Kihúzza az íróasztal fiókját, elővesz egy sárga írótömböt, letépi a tetejéről az egyhetes bevásárolistát. Azután kivesz egy Unibal golyós tollat a számítógép mellett álló bögréből. Először a kotonnal kapcsolatos részleten töpreng. Ha a pofa csak ugyan viselt, akkor magával vitte. Így logikus, nem? Az óvszeren épp úgy megmarad az új lenyomat, mint a brinza. Más részleteket vesz sorra. A biztonsági öv rántott egyet, amikor a gyilkos belehajtott a tömegbe, és a Mercedes végigugrált a testeken. Ilyesmit nem közölt egyetlen lap sem. De ki is találhatta. Hiszen mondta is. Végigpásztázza a levelet, és már meg is van. Nagyon jó a fantáziám. Ám van két részlet, amelyet nem agyalhatott ki. Két részlet, amelyet nem adtak ki a sajtónak. A tömbre a valódi, kérdőjel, szó alá odafirkantja, hajháló. Pont. Hipó. Pont. Mr. Mercedes magával vitte a hálót, akárcsak az óvszert. Valószínűleg még akkor is a farkán lógott, feltéve, hogy egyáltalán ott volt, de Gibson, a törvényszéki szakértő megerősítette, hogy volt háló, mert Mr. Mercedes otthagyta a bohócálarcot, és egyetlen szőrszál sem tapadt a gumihoz. A DNS pusztító, úszódaszag fertőtlenítő hipószag minden kétséget kizárt. Jó sokat használhatott. És nem csak erről van itt szó. Mindenről. A magabiztosságról. Nincs benne semmi tétovázás. Habozik, aztán leírja nyomtatott betűkkel. Ő az a fickó. Pont. Ismét habozik. Kihúzza a fickót, és odaírja a helyére. Féreg. Pont. Hét. Régen gondolkodott rendőrként, és még régebben végzett hasonló munkát, amihez különleges szakértelem kell. Kamerák, mikroszkópok, vegyszerek nélkül. De ha egyszer az ember visszazökken, hamar belemelegszik. Elsőnek sokat írt egymás alá. Egy mondatos bekezdések. Pont. Nagybetűs kifejezések. Pont. Idézőjeles fordulatok. Pont. Cikornyás mondatok. Pont. Ritka szavak. Pont. Felkiáltó jelek. Pont. Itt megáll, az alsó ajkához ütögeti a tollat, és újra végigolvassa a levelet a kedves Hodges detektívtől egészen addig, hogy remélem ez a levél felvidította. Majd még két sort ír a lapra, amely ezzel meg is telik. Baseball metaforákat használ, vesző, talán rajongó. Számítógépes gyík. Zárójelben 50 alatt? Kérdőjel. Az utóbbi kettőben korántsem biztos. A sport hasonlatok egyre elterjedtebbek, különösen a politikai megmondó emberek között, és manapság 80 évesek is vannak a Facebookon vagy a Twitteren. Hodges saját Mackie-nek a lehetőségeit legfeljebb 12%-ban használja ki, legalábbis Jerome ezt állítja, amivel kisebbségben van. Valahol azonban el kell kezdenie, és mellesleg a levélnek is van valami fiatalos jellege. Mindig is jó volt az ilyesfajta munkában. A szimatta messze meghaladta a 12%-ot. Csak nem tucatnyi példát szedett össze a ritka szavakhoz, és most bekarikázott kettőt. Kenyeres pajtás és spontán ejakuláció. Melléjük egy nevet írt. Van Bow. Mr. Mercedes egy szarzsák, de nagyon okos. Olvasott szarzsák. Gazdag szókincse van, és nem követel helyesírási hibát. Hodges elképzeli, amint Jerome Robinson azt mondja, nem á, nyelvi ellenőrző öreg. Hát persze, manapság a szövegszerkesztő programban mindenki olyan helyesen ír, mint egy bajnok. De Mr. Mercedes azt írta, hogy Wambo, nem azt, hogy Wombo, vagy éppen Wombo, ahogy hangzik. Már maga a tény, hogy emlékezett a szóvégi néma GH-ra, elég magas intelligencia szintre utal. Lehet, hogy Mr. Mercedes levele nem tartozik a nívós irodalomhoz, de messze jobb az olyan sorozatok párbeszédeinél, mint a Csontok vagy az NCIS. Otthoni oktatás? Nyilvános oktatás vagy autodidaxis? Az írás túlságosan... mi is?
Ömlengő,
mondja az üres szobának, bár ennél többről van szó. Tetszelgő. Ez a pofa tetszeleg az írásban. Nem magántanuló volt, és a többieknek írt. Gyenge következtetés, bár alátámasztják bizonyos affektáltságok, azok a bizonyos cikornyás mondatok. Azzal kezdeném, hogy gratulálok, írja. Szó szerint ügyek százait, írja. És kétszer megfordultam-e az agyában. Hodges a középiskolában jeles volt irodalomból, a főiskolán négyes, és emlékszik rá, hogyan nevezik az ilyesmit. Hatásfokozó ismétlés. Azt képzeli a Mr. Mercedes, hogy a levelét közreadják az újságban, szétfut az interneten, idézik majd, bizonyos kelletlen tisztelettel, a négyes csatorna 6 óra híradójában.
Hát persze, mondja Hodges. Valaha felolvastad az osztályban a dolgozataidat. Tetszett. Szeretted a reflektorfényt, nem igaz? Amikor megtalállak. Ha megtalállak, ki fog terülni, hogy éppen olyan jó voltál angolból, mint én? Valószínűleg jobb is.
Hodges nem emlékszik, hogy valamikor is használta volna a hatásfokozó ismétlést, ha csak nem véletlenségből. Csak hát 4 nyilvános középiskola van a városban, és Isten a tudója, hány magániskola lehet. Nem említve az előkészítőket, a főiskolákat, a városi egyetemet, és a Szent Júda Katolikus Egyetemet. Bőven van itt szénakazal, és az egyikben ott rejtőzik valahol a mérgezettű. Ha egyáltalán itt járt iskolába, és nem Miami-ban vagy Phoenix-ben. Ráadásul sunyi féreg. A levél tele van hamis új lenyomatokkal. Nagybetűs szavakkal, mint az ólomcsizma, vagy az aggodalom. Tobzódik a felkiáltó jelekben, a csattanós, egymondatos bekezdésekben. Ha írás mintát kérnének Mr. Mercedes-től, egyetlen ilyen stilisztikai fogás sem alkalmazna. De ez a seggfej mégsem olyan okos, mint hiszi. A levél szinte bizonyosan tartalmaz 2 valódi új lenyomatot, egy elmosódottat és egy kristálytisztát. Az elmosódott az, hogy a számokat konokul számjegyekkel írja, nem betűkkel, 27, és nem 27, 40, ha 40 helyett, 1 pont osztályú, és nem első osztályú, det pont. Van olyan kivétel, de Hodges úgy véli, hogy ezek csak erősítik a szabályt. Tisztában van vele, hogy a számjegyek egy újabb réteg álcázást is jelenthetnek, de jó esély van rá, hogy Mr. Mercedes nincs tudatában a dolognak. Ha bevihetném az IR4-be, és azt mondanám, írja le, hogy 40 tolvaj ellopott 80 jeggyűrűt. Csak hát K. William Hodges soha többé nem lép be kihallgató helyiségbe, köztük az IR4-be sem, pedig az volt a kedvence, a szerencsés szobája, ahogy mindig gondolt rá. Ha csak rajta nem kapják, amint ezzel a szarral játszadozik, mert akkor ott találhatja magát a fémasztal rossz oldalán. Nyolc. Megkerüli a háztömböt, hogy kiszellőztesse a fejét és üdvözölje azokat, akiket hosszú idő óta nem üdvözölt. Bizonyos személyeket több hete. Mrs. Melbourne a kertjében dolgozik, és amikor meglátja Hodges-t, behívja, hogy kóstolja meg a piskótáját. Aggódtam magáért, mondja, miután letelepednek a konyhában. Olyan fényes, tapintatlan tekintete van, mint egy varjúnak, amikor szemrevételezi a frissen kivasalt mókust.
Nehéz hozzászokni a nyugdíjhoz,
iszik egy kortyot a kávéból. Pocsék, de jó forró.
Némelyek sosem szoknak hozzá, mondja az asszony, és végigméri fényes szemével.
Elférne az IR4-ben, gondolja Hodges.
Különösen azok, akikre nagy nyomás nehezedik a munkában.
Kezdetben kicsit leeresztettem, de most már jobban vagyok.
Örömmel hallom. Az a kedves néger fiú dolgozik még magának?
Jerome? Persze.
Hodges elmosődik. Hogyan mit szólna Jerome, ha tudná, hogy mint arra a kedves néger fiúra gondol rá a szomszédságban valaki? Valószínűleg füligérő vigyorra húzná a száját, és azt kiáltaná:
tökre a vonék! Jerome, aki ad a melónak egy kicsit.
Már is kinézte magának a Harvardot. A tartalék a Princeton. Lazsál, mondja az asszony. A maga pázsitja meglehetősen elburjánzott. Még egy kis kávét? Hodges mosolyogva elhárítja. A rossz kávét csak egyszer teszi ihatóvá a forróság. Ismét otthon. A lába zsibog, a fejét megtölti a friss levegő, a szájának olyan íze van, mint a madárkalitka aljára terített újságpapírnak, de az agya zümmög a koffeintől. Beloggol a városi újság oldalára, lehív egy csomó cikket a City Centernél lezajlott mészárlásról. Amit akar, az nem a 09. április 14-i vérfagyasztó főcímekkel megjelent első tudósításban van, vagy az április 12-i vasárnapi kiadás jóval hosszabb írásában. Neki a hétfői szám kell. Egy kép az otthagyott gyilkoló autó volánjáról.
Azt gondolta, hogy ez vicces,
méltatlankodik az aláírás. A volán közepén a Mercedes emblémát letakarták egy sárga szmájlival. Azzal a fajtával, amely napszemüveget visel és vicsorít. A rendőrség dühöngött a fénykép miatt, mert az ügyeletes nyomozók, Hodges és Huntley, megkérték a sajtót, hogy tartózkodjon a Smiley közreadásától. Hodges emlékszik a főszerkesztő gyomorkavaró mentegetőzésére.
Kommunikációs baki, mondta. Nem fordul elő még egyszer. Megígéri. Be egy szó. Baki. Hova szarjak?
Merül fel az emlékezetében a háborgó Pete.
Volt egy fotójuk, amelyik felpumpálhatta egy kicsit a lottyat forgalmukat. Na, náhogy felhasználták.
Hodges addig nagyítja a képet, amíg az a vigyorgó sárga arc be nem tölti a monitort. A fenevad jele, gondolja. 21. századi stílusban. A gyors tárcsázóban ezúttal nem a rendőrségi telefonközpontos jelentkezik, hanem Pete mobilja. Régi társa második kicsengésre fölveszi.
Na, vén csataló, hogy ízlik a nyugalom?
Kérdezi őszinte örömmel. Hodges elmosődik, és egyidejűleg bűntudata lesz, noha meg sem fordul a fejében, hogy visszakozzon.
Jól vagyok, mondja. Bár hiányzik a kövér és gutaütéses képed.
Hát persze. És mi győztünk Irakban?
Esküszöm, Peter. Egy szólnál, ha együtt ebédelnénk és egy kicsit dumálnánk? Te választod a helyet, én fizetek.
Jól hangzik, de ma már ettem. Mit szólnál a holnaphoz?
Zsúfolt a napirendem. Obama jön, hogy tanácsot kérjen a büdzsével kapcsolatban, de gondolom néhány dolgot átszervezhetek. Csak hogy lássam, mi újság.
Szobd le magad, Kermit.
Amikor te sokkal jobban csinálod.
Az rikálás régi nótája egyszerű szöveggel.
Mit szólnál a Demasiohoz? Mindig kedvelted azt a helyet.
Ez megfelel. Délben?
Jó.
Biztos, hogy van időd egy magamfajta vén kurva számára?
Béli, ilyet kérdezned sem kell. Akarod, hogy hozzam Izabelt?
Nem akarja, de azt feleli.
Ha szeretnéd.
Bizonyára működik még valamennyi a régi telepátiából, mert rövid szünet után Pete azt mondja.
Talán ez alkalommal tarthatunk kanzsúrt.
Ahogy akarod,
feleli meg könnyebbülten Hodges.
Alig várom.
Én is. Jó hallani a hangodat, Billy.
Hodges leteszi a kagylót, és még egy darabig nézi az acsargó vigyort, amely betölti a képernyőt. Este a lázé bolyban ülve nézi a 11 órás híreket. Fehér pizsamájában úgy fest, mint egy túlsúlyos kísértet. A fej bőre sejmesen dereng át gyérülő haján. A nagy sztori az, hogy a Deepwater Horizon továbbra is ontja a kőolajat a mexikói öbölbe. A hírolvasó szerint veszélybe került a kékúszójú tonhal, a louisianai kagylófeldolgozó ipar talán csak egy nemzedéknyi idő múlva térhet magához. Izlandon egy pöfögő vulkán, amelynek a nevét a hírolvasó valami Eyjafjallajökull-ba csonkolja, még mindig betart a légi forgalomnak az Atlanti óceán fölött. Kaliforniában a rendőrség azt állítja, talán végre sikerült áttörnünk a Sundi Rém sorozatgyilkos ügyében. Neveket nem közölnek, de a gyanúsítottat elegáns, választékos beszédű afroamerikainak írják le. Hodges arra gondol, hogy most már csak az országúti Joe-t kellene bevarni. Osama Bin Ladenről nem is beszélve. Az időjárás következik. Meleg idő lesz napsütéssel, ígéri a kislány. Ideje elővenni a fürdőruhát.
Szívesen megnéznélek fürdőruhában, drágám,
mondja Hodges, és a távkapcsolóval kikapcsolja a tévét. Előveszi az apja 38-asát, és miközben bemegy a hálószobába, kiüríti és beteszi a széfbe a glokja mellé. Az utóbbi 2-3 hónapban sok időt töltött a Victory 38-as megszállott bámulásával, de ma este szinte eszébe sem jut, amikor elzárja. Országúti Joe-ra gondol, de csak felületesen. Foglalkozzon valaki más Joe-val, akár csak Sundi Rémmel, a választékos beszédű afroamerikaival. Vajon afroamerikai Mr. Mercedes? Technikailag lehet az. Senki sem látott semmit, csak a fejre húzható bohóc állarcot, a hosszú ujjú inget és a sárga kesztyűket a volánon. Ám Hodges nem hiszi. Isten tudja, elég sok fekete ember képes a gyilkosságra ebben a városban, de itt figyelembe kell venni a fegyvert. A környéken, ahol Mrs. Trelawney anyja élt, jobbára fehérek és jobbára gazdagok laknak. Ha arrafelé egy fekete ember téblából egy parkoló Mercedes SL 500 körül, azt észreveszik. Valószínűleg. Az emberek elképesztően figyelmetlenek. Ám Hodges a tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a gazdagok általában egy kicsivel figyelmesebbek, mint az átlagos amerikaiak, különösen, ha a drága játékszereikről van szó. Nem azt akarja mondani, hogy paranoiásak, de francokat nem azok. A gazdagok képesek a nagylelkűségre, még azok is, akik vérfagyasztó politikai elveket vallanak, csak a legtöbben a saját szájuk íze szerint értelmezik a nagylelkűséget, ami alatt, nem is olyan mélyen, mindig ott lapít a félelem, hogy jön valaki, aki ellopja az ajándékaikat, és megeszi a szülinapi tortájukat. Na és az elegáns, választékos beszéd? Igen, dönt Hodges. Nincs komoly bizonyítéka, de a levél azt sugallja, hogy Mr. Mercedes viselhet öltönyt, dolgozhat irodában, vagy hordhat farmert és Carhartt ingeket, miközben kerekeket centíroz egy garázsban, de nem sútyerák. Lehet, hogy nem sokat beszél, az ilyen fajzatok minden téren óvatosak, beleértve a szájmenést, de amikor beszél, valószínűleg célra törő és világos. Ha valaki eltéved és meg akarja tudakolni az útirányt, Mr. Mercedes személyében épp a megfelelő emberhez fordul. Fogmosás közben Hodges a Demasio-ra gondol. Pete a Demasio-ban akar ebédelni. Ez megfelel Pete-nek, aki még mindig hordja a pajzsot és a pisztolyt, és megfelelőnek tűnt Hodges-nak is, amikor telefonon beszéltek, mert akkor úgy gondolkodott, mint egy rendőr, és nem úgy, mint egy nyugdíjas, akin van legalább 15 kiló fölösleg. Nincs ezzel semmi baj, fényes nappal és a többi, ám a Demasio a Lawton szélén van, az pedig nem villanegyed. Saroknyival nyugatra az étteremtől a stráda felüljárójának lehajtója mögött a város az üres telkek és a lakatlan házak átok földjévé változik. A drogot nyíltan árulják az utca sarkokon, virágzik az illegális fegyverkereskedelem, a szomszédság kedvenc szórakozása a gyújtogatás. Márha a Lawton nevezhető szomszédságnak. Maga az étterem, igazi szenzációs olasz lebúj, azonban biztonságos. A tulajdonosnak jók az összekötetései, és ez annyit ér, mint az ingyen parkoló a Monopoly-ban. Kiöblíti a száját, visszamegy a hálószobába, és még mindig a Demasion elmélkedve, bizonytalanul nézi a beépített szekrényt, amelyben a széf rejtőzködik a felakasztott nadrágok, ingek és sportkabátok mögött, amelyeket már nem visel. Kettő kivételével túl szűkek. Vigye a Glockot? Vagy talán a Victorit? A Victori kisebb. Mindkettőre nemet mond. Még érvényes a fegyverviselési engedélye, de nem fog pisztolyt magára szíjazni, amikor régi kollégával ebédel. Az bűntudatot ébresztene benne, és már is bűntudata van a tervezett szimatolás miatt. Ehelyett oda megy a kredenchez, fölemel egy köteg alsó neműt, alánéz. Még ott van a vidám suhi. Hozzá sem nyúlt a búcsúbuli óta. Megteszi a suhi is. Csupán egy kis biztosítás a város rossz hírű részében. Elégedetten bújik ágyba, és lekapcsolja a lámpát. Kezét bedugja a párna alatti, rejtelmesen hűvös üregbe, és országúti Joe-ra gondol. Mostanáig szerencséje volt, de idővel elkapják. Nem csak azért, mert ragaszkodik az országúti pihenőkhöz, hanem mert nem bírja abba hagyni a gyilkolást. Mr. Mercedesre gondol. Az én esetemben ez nem igaz, Hodges nyomozó, mert bennem egyáltalán nincs késztetés, hogy ismét megtegyem. Az igazat mondja, vagy ugyanúgy hazudik, mint a nagybetűs mondataiban, és a sok felkiáltó jelével, és az egymondatos bekezdéseivel. Hodges szerint hazudik. Önmagának talán épp úgy, mint K. William Hodges Nuke Dettnek. Most azonban az ágyban fekve, a közeledő álmot várva, már nem is érdekli. Csak az számít, hogy a pasas biztonságban érzi magát. Sőt, egészen el van szállva magától. Láthatólag nem jutott el a tudatáig, mennyire sebezhetővé tette magát azzal, hogy levelet írt annak az embernek, aki visszavonulásáig vezette a nyomozást a City Center ügyében. Beszélned kell róla, mi? Igen, muszáj cukorfalat, ne hazudja jó öreg Billy bácsinak. És amennyiben a Debbie Kék esernyője nevű hely nem csak egy újabb kamu, mint az idézőjelek, még egy csatornát is megnyitottál az életedbe. Beszélni akarsz. Beszélned kell. És ha bele tudsz hergelni valamibe, ez csak a cseresznye lesz a fagylalt tetején, mi? A sötétben Hodges azt mondja,
hajlandó vagyok figyelni. Van rá elég időm. Végtére is visszavonultam.
Mosolyogva alszik el.